Egy rövid fohászra hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük, Urunk, hogy gondoskodsz rólunk. Gondoskodsz a lelki táplálékről és a testi táplálékról. Köszönjük, hogy adtál nekünk ennivalót, innivalót, és köszönjük a kezeket, amelyek elkészítettek azokat a számunkra. És újra szólni fogsz hozzánk, Urunk. És ezért kérjük újra, Te segíts nekünk szent lelked által, hogy ami elhangzik, az ne elmélet legyen, ne csak szavak legyenek, hanem valóban megérthessük, hogy mit akarsz mondani, és valóban megérthessük, hogy hogyan ismerhetjük téged egyre jobban. Az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. A napunk témája, hogy ismerjük meg jobban az Istent, és néhány dolgot, két fő gondolatot szeretnék elmondani a délutáni előadásba, de egy rossz hírrel szeretném kezdeni, de majd lesz jó hír is benne. Az Úr Jézus Máté evangéliumában, a 11. rész 27. versében a következőket mondja. Az atyát nem ismeri senki, csak a fiú. És az, akinek a fiú akarja kijelenteni. És ugye azt úgy kell érteni, hogy senki nem ismeri teljesen, tökéletesen az atyát, ahogyan az Úr Jézus ismeri őt. Senki. Az égvilágon. Ha csak ennyi lenne, ha ennyit mondott volna az Úr Jézus, akkor mehetünk volna haza. Hát úgyse ismeri senki az atyát, csak ő, hát akkor így jártunk. De ugye? De van folytatása, van vesző. Senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Tehát lehet Istent megismerni, lehet Istent egyre jobban, mélyebben megismerni, de az Úr Jézus nélkül nem fog menni. Az Úr Jézuson keresztül vezet az út. Ha Jézussal nem akarok foglalkozni, ahogy némelyek mondják, hogy az Istenről szívesen hallanak, de Jézussal hagyják őket békén, akkor soha az életben nem fogják az Istent megismerni. Jézus nélkül nem megy. Jézus az út az atyához, felénk ő hozzá, és amit Isten ki akar jelenteni most már nekünk az újszövetségi időkben, azt kizárólag az Úr Jézuson keresztül teszi. Az a jó, hogy az Úr Jézus akar dolgokat kijelenteni. Az Úr Jézus szívesen ismerteti az Istent többféleképpen, ahhoz meg az kell, hogy hallgassunk oda. És az sem magától értetődő. Isten a teremtéstől fogva szól az emberekhez, sőt, az a különleges, egy Mózes egyben, hogy Isten sok mindent mond, de amikor Isten megteremti az embert, akkor szerepel először egy szó, Isten azt mondta neki. Amikor Isten parancsol az állatoknak, az ugyanaz, mint amikor parancsol a fénynek, a világosságnak, legyen, és lett, kész. Amikor Isten az emberrel beszél, akkor hozzá beszél. Magyarul választ vár. Az állatoktól nem. A világosságtól sem. Azok meg fogják tenni azt, amit Isten mond. Az ember arra teremtetett, hogy válaszoljon igennel arra, amit Isten neki mond. Ugye ez a hívő embernek az élete. Isten szól, én megteszem, megtapasztalom Isten áldását, ha azt teszem, amit ő mond, hálát adok neki érte. És így körbe, körbe, körbe. Nem az a probléma, hogy azóta mármint a teremtés óta, Isten nem beszélt volna, vagy Isten nem jelentette volna ki magát, ezt állandóan csinálja. A probléma az embernél van. Az ember, a bűnbe esett ember magától nem akarja felfogni, nem is tudja felfogni, de ha keresi, akkor néha valóban kiderül, hogy nem is akarja felfogni, hogy Isten mit üzen neki. Elnyomja. És megint Istenre szorulunk, hogy megértsük, hogy ő mit akar nekünk mondani. Ugye ez a Szentléleknek a munkája. Az Úr Jézus fölment a mennyekbe azért, hogy elküldhesse a Szent Lelket, aki most, per pillanat, mindenhol a világon tud munkálkodni, ott, ahol ige szól. Ez a Szentléleknek a munkája. Ige nélkül nem fog dolgozni, csak ahol ige van. Mást sem fog mondani, mint amit Isten már kijelentetett, viszont a szívekbe fog dolgozni azon, hogy az ember értse meg. Mert ugye az a lényeg. Ha egy kős szívvel, egy meg nem tért szívvel olvasjuk a Bibliát, és lehet a Bibliát így olvasni, akkor ismeretre teszünk szert. Ugye tényeket lehet összegyűjteni. Ha elég tényt gyűjtöttem össze, akkor tudnék a gyerekeknek egy hittanórát tartani. Mert annál sokkal többet úgyse kérnek alsóba például, akkor ez elmehet. Hogy tudom a tényeket, el tudom mondani. Lehet, hogy meg is tudok nyerni egy bibliaismereti versenyt. Mert én tudom, hogy ki volt Dávid unokájának az anyósa. Ezek tények. Az is lehet, hogy fel tudom sorolni a teremtés napjait, hogy Isten mikor mit teremtett. De ez minden csak ismeret. Tudás anyag még nem él, ez halott. Már közeledünk a célhoz, amikor az ember felismeri, hogy a Bibliában Isten szól. Nem csak a szavakat nézi és összegyűjti a tényanyagot, nem csak a tényeket, az adatokat tudja, hanem rádöbben arra, hogy a Bibliából Isten beszél. Felismerés. Az már egy óriási nagy lépés előre. Mert akkor már nem csak szöveg van, akkor rájövök arra, hogy a szöveg mögött van valaki, egy szerző, egy tolba mondó, aki még mindig él, aki még mindig munkálkodik. Van, aki ott reked meg. És mindenkinek el tudja mondani, hogy Isten a Bibliában mit mond. Van, aki azt gondolja, hogy az az ő célja. Hogy egész Európában mindenkinek el fogja mondani, hogy neki Isten mit üzen. Csak az még mindig nem a cél. Az egy nagyon jó dolog, ha az ember felismeri, hogy a Bibliában Isten beszél, de az még nem a hit. A következő lépés az lenne, hogy el is ismerem azt az Istent, aki a Bibliában szól, Istennek. Magyarul, a Bibliában Isten beszél, és pedig hozzám. És ő igényt tart arra, hogy én hallgassak arra, amit ő mond. Ha odaig jut el egy ember, hogy elismeri az Istent Istennek, akkor már egy dolgot tud csak csinálni. Térdre esni, és elmondani, Uram, én egy nyomorult bűnös vagyok. Én eddig mindent félreértettem. Mert rólam van szó, és hozzám beszélsz. Nekem kell megtérnem. Nekem kell példa. Nem a többieknek kell nekem elmondanom, hogy mit csináljanak jobban. Először én csináljam meg. Az az elismerés. Ugye ez a megtéréshez kötődik. Amikor Jézust elismerem, megváltómnak, uramnak. És akkor kezdem őt megismerni. És ha rájövök arra, hogy amit már tudtam, aggyal, amit mondtam másoknak is, amit most már magamnak is érvényesnek tartok, az élővé kezd válni. Elmélyül. Ha egy ember komolyan olvassa a Bibliát, akár hit nélkül, akkor elég sok mindent tud összerakni. Csak a mélység hiányzik. Délelőtt a ígéretésben mondtam, hogy Isten a 10 parancsolatban az ő népének elmondta a lényeget, a többi az csak részletezés volt. De még mennyi minden van benne, aki a részleteket nem ismeri, nem is gondolta volna, hogy annyi minden van benne a 10 parancsolatban. Na ez történik, amikor megtérsz. Elkezded az Istent megismerni, de személyesen. Rájössz arra, hogy amiről a Biblia ír, az valóság. De nem valóság valahol, hanem valóság a te életedbe. Hogy ez ugyanaz az Isten, aki veled azt teszi, amiről ír. És egyre többet fogsz felismerni a Bibliából, hogy tényleg Isten így szokott gondolkodni. Az lenne a jó. És ha elkezded tenni, ha jól csinálod, Isten meg fogja áldani, meg fogod tapasztalni. Egy idő után nem is érted, hogy ezt hogy gondoltad korábban, hogy lehet ugyanazt másképp is csinálni. Ha nem csinálod, azt is fogod megtapasztalni. Isten figyelmeztetni fog, hogy itt valami nem jó. Ha elmélyül Istennek a személyes ismerése, akkor elmélyül elsősorban Isten elismerése is. Egyre jobban látom őt Istenemnek. És ezért akarom még jobban megismerni. És ha még jobban ismerem, akkor még nagyobbnak látom. És még szereteteljesebb. Ugye? Ha ez a körforgás elindul, akkor már jó úton vagyunk. Ezt nem én találom ki. Ugye? Most itt az elméletben elmondtam, hogy mi a helyzet. A mai napon Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelét hoztam, abból szeretnék néhány részt olvasni, hogy lássuk, hogy Pál apostol is erről ír. Amikor Pál apostol az efézusiakhoz ír, akkor Pál apostol börtönben van, Rómában. Ugye? Pál apostol 3,5 évig dolgozott Efézusban. Ő alapította a gyülekezetet, ott annyit szolgált, mint egyik más gyülekezetben sem. Aztán mielőtt visszamegy, tehát még tesz egy körutat, mielőtt visszamegy Jeruzsálembe, még búcsút vesz az efézusi vénektől. És akkor azt a döbbenetes dolgot is mondja, hogy én tudom, hogy köztetek is lesznek farkasok. Ugye? Mondja a lelkész a gyülekezetnek, amit ő alapított. Ugye? Ott mindenki Pál apostolnál tért meg, aztán a saját megtérőinek azt mondja, de én tudom, hogy nem mind fogtok azon az úton maradni. Bocsánatot kérek, ez van. Hát ha Pál apostol gyülekezetében van ilyen, akkor el tudjuk képzelni, hogy mai gyülekezetekben mik lehetnek. Pál mondja. Aztán ugye, először elfogják Jeruzsálembe, aztán évekkel később már Róbában van, meglátogatja őt Epafrászt, aki a kolosséi gyülekezet alapítója, és Pál apostol egy levelet ír Kolosséhoz, a kolosséi gyülekezethez, és amit abba ír, az nagyon hasonlít arra, amit itt az Efézusiakhoz írt levélben olvasunk. Megtért embereknek a továbbvezetéséről van szó. Kolosséban is volt egy gyülekezet. Voltak ott hívő emberek, csak volt egy probléma. Ott az a gondolat merült föl, hogy talán a hitbe még be kell venni más dolgokat. Kicsit a pogányságból, picit a zsidóságból, mindenből egy picit. Ez olyan környék egyébként, mint a mai napig. Ugye? A dervisek is onnan jöttek. Ugye? Tehát az iszlámmal ugyanaz történt, amikor a muzulmánok telepedtek le azon a környéken, ott alakult az a felekezet, vagy irányzat, amiben a dervisek benne voltak. Hogy muzulmánok, de nem igazi muzulmánok, mert ilyen tapasztalás van, meg olyan tánc, meg dededrem. Na, az már 600 éve korában is így volt. Ez volt a probléma Kolosséba. A mellette, ugye nem olyan távol, ott volt Efézus. Efézus volt az a gyülekezet, ahol a megtértek egy bizonyos eset után rájöttek arra, hogy nem jó ezeket a varázslásról szóló könyveket megtartani, és elégették. Ilyen gyülekezet volt ez az efézusi. Tehát a teljes sötétségből megtértek ott emberek. Lett egy elég szép nagy gyülekezet. Pál apostol előre mondta, hogy sajnálom, de nem mindenki meg fog maradni ezen az úton. Előre mondom, lesznek itt még problémák. Még néhány évvel később ír egy levelet, hogy megerősítse a hívőket, hogy bizonyos dolgokra nagyon is oda kell figyelni. Kicsit tekervényesen ír Pál apostol, mind a kolossi beliekhez írt levélben, mind az efézusokhoz írt levélben, de hát nem volt ugye már olyan sok lehetőség, hogy párbeszédet folytasson emberekkel, és Pál lassan úgy kezd beszélni, mint János. Mi a régi klasszikus zsidó stílus jön újra elő, és akkor kicsit nehezebben beszél, de a fordítás itt ott segít nekünk abban, hogy jobban értsük meg. Efézus 1, a 15. verstől olvasok, a 19-ig, utána ugrok a második fejezet elejéhez. Pál apostol ezt mondja. Miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy ami Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön, mert titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, és vele együtt feltámasztott, és a mennyi világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Mondtam, hogy tekervényesen ír Pál apostol. Hálát ad az efézusiak hitéért. De ott nem áll meg. De ahhoz, vagy attól, hogy valaki megtér, igaz, hogy nagyon jó állapotba került, de még nem érte el a végcélt. Csak elkezdett járni egy úton. Ezért Pál apostol azt mondja, hogy én még imádkozom, értetek. Szükség van még dolgokra. Kinyilatkoztatásra, bölcsességre. Jakab levelében ugyanaz van egyébként, csak így zárójelbe. Léteznek hívő emberek bölcsesség nélkül. Az nem automatikusan jön. Itt Pál is azért imádkozik, hogy kapjanak bölcsességet. Jakab mondja az ő levelének az olvasóinak, hogy ha nincs, akkor kérjetek. Tehát van olyan. Olyan, a bölcsesség nem jön automatikusan. A bölcsesség az azt jelenti, hogy értem, hogy az igét hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban. Én tudom, hogy az adott helyzetben az Úr Jézus tőlem mit kér. Ez a bölcsesség. Átlátom az élethelyzetet, tudom, hogy Istennek az élethelyzetről mi a véleménye, és ezért, ha összerakom a kettőt, tudom, mit kell tennem. Mit kell mondani, vagy nem, mit kell tennem, vagy éppen nem. Azt mondja Pál, kéri, hogy Isten adja a hívőknek a kinyilatkoztatás és a bölcsesség lelkét. Ugye úgy kell érteni, hogy a Szent Lélektől kapjanak még bölcsességet. A kinyilatkoztatást nem azt jelenti, hogy új dolgokat fog mondani a Szent Lélek, hanem meg fogják érteni, hogy mit kell érteni az evangéliumokból. Hogy pák, nem tudom, nekem van ilyen Bibliám, hogy ugyanazt a történetet háromszor olvasom, akkor háromszor máshogy van benne. Hogy valahogy máshogy jön ki, mást kell belőle megértenem. Ugye erről van szó. Mit csinál ez a lélek? A hívőkkel. Megvilágosítja a hívő ember lelki szemeit, hogy három dolgot meglásson. Pál így mondja, milyen reménységre hívott el titeket, ez az egy, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, az a kettő, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Azt mondja Pál apostol, a hívőknek a Szentlélek világosítsa meg szívetek szemeit, hogy ezt egyre jobban lássátok. Az elhívás, az örökség és az erő, a hatalom. Az emberi életben ez három alapvető dolog. Ha rájövök arra, hogy a Biblia nem egy szövegkönyv, hanem Isten üzenete nekem szól, akkor rád döbbenek arra, hogy az élő Isten az, aki engem elhív. Amikor megtérek, akkor ez egy óriási nagy élmény. De fontos, hogy ezt soha ne felejtsük el. Azért imádkozik itt Pál apostol. Hogy a hívő ember mindig legyen tudatában azzal, nem én döntöttem Jézus mellett. Nem úgy kezdődött. Isten hívott el. Isten, ugye itt a hangsúlyos. Isten, az egy igaz Isten, aki azóta is van, és velem van, és jelen van, és irányítja az életet. Isten az, aki engem elhívott. Ugye? Ez adja a választ az első nagy kérdésre, kihez tartozom? Lányom most 6 éves, az ő életében is nagy kérdés. Ugye itt lakunk Magyarországon, a család, a rokonok mint Hollandiában vannak, amikor meglátogatjuk őket, mindig neki az a nagy öröm. Játszani a rokonokkal, mert igazából hozzájuk tartozom. Ugye nagyon érdekes, hogy évente egyszer-kétszer látja ezeket az embereket, de egyszerűen az a tudat, hogy ezek rokonok, az olyan nyugalmat ad, hogy sokkal egyszerűbb neki, és sokkal kevesebb izgalom van benne, hogyha egy unoka testvérrel kezd játszani, akit ugye fél éven keresztül nem látott, mint a szomszéd lányunk, a szomszédunk lányával játszani. Az neki valahogy most még nagyobb feszültséget okoz. A saját szomszédunknak a lánya, akit minden nap láthat, de ha rokonok, akkor már rögtön más, már hozzájuk tartozom. Értitek? Mi az óriási nagy különbség? Ezt soha nem szabad elveszíteni. Azt mondja Pál apostol, imádkozik, hogy a Szentlélek tegye meg azt a hívő ember életében, hogy soha nem felejtse el, hogy Isten az, aki elhívott téged. Hozzá tartozol. Második, mit nem szabad elfelejteni? Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége? Az örökség az egy szakszó a Bibliában. Az Ószövetségben az örökség az a terület, amit egy család kapott Istentől az ígéret földjén. Ez az örökség. Nem szeretem ezt a szót, én így szoktam mondani, hogy örök rész. Ugye? Magyarul nagyjából ugyanazt jelenti, de ha arra gondolok, ha azt mondom, hogy örökség, akkor én arra gondolok, hogy valaki meghalt. De a Bibliában nem az a lényeg. Az örökség az nem más, mint az örök rész. A Szentföldnek az a része, amit Isten adott az én családomnak, és örökön örökei az övé maradt egy, de örökön örökei az én családomnak a használatára adja oda. Ez az örök rész. Ez lesz nekünk majd a feltámadás után az új földön. Örök részünk lesz. Ha Isten gyermeke vagyok, akkor van egy nekem fenntartott hely az új földön. És amikor a feltámadásom után az Úr Jézus behív az Isten országába, akkor lesz egy előkészített hely. Csak nekem. Örökön, örökké. Ahol teljesen kiteljesedhetek, ahol teljesen az lehetek, akit Isten már most bennem lát. És azt fogom tenni, amire Isten engem teremtett. Ez az örökség. Mi ez? Ez a cél. Hova megyünk? Van egy biztos cél. A harmadik. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. És ha végigolvasjuk a szakaszt, akkor Pál apostol arról ír, hogy ugyanaz a hatalom, amivel Isten feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, dolgozik bennünk, amikor bennünket feltámasztott a bűnből, és majd a halálból is fog feltámasztani. Ez a biztonság. Istenhez tartozom, aki előkészített nekem egy helyet, ahol teljesen a helyemen vagyok, és neki van ereje biztosítani, hogy odaig el is fogok jutni. Az ő elhívása, ő biztosítja az örök részt, és az ő ereje. Ezeket a dolgokat újra meg újra fel kell újítani magunkban. Ez a Szentléleknek a munkája. Isten hívott el, ezért hozzá tartozom. Isten készít nekem egy örök helyet, oda fogok menni, oda készülök. És biztos, hogy odaig el fogok jutni, mert Isten a legerősebb. Az Úr Jézus tudta föltámasztani a halálból, engem is, a bűneimből, és akárhányszor elesek, újra föl fog belőle támasztani. Ez a nagy sík, az egzisztenciális sík. Ha ezek a dolgok megerősödnek bennem, akkor egyre jobban fogok bízni Istenben. Viszont ez egy kicsit felfoghatatlan, nem? És egy kicsit megfoghatatlan. És nem olyan gyakorlatias. Ezért Pál apostol itt még nem áll meg, hanem hogy lehet ezt apró pénzre váltani? Olyan nagyon jó ezeket a nagy dolgokat újra meg újra hallani, végig gondolni, ez tényleg igaz, de most a mindennapokban nem biztos, hogy mindig az játszik olyan nagy szerepet. Hogy fogom a mindennapokban ennek a tudatában Istent jobban megismerni? És döbbenetes módon a negyedik fejezetben ez újra előjön. Amikor Pál apostol az Úr Jézusról ír, és azt mondja, és az Úr Jézus adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Megint itt van a megismerés. Eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra. Ugye? Csak a fiú ismeri az atyát. Az volt az alapgondolat. A fiú kinyilatkoztatja azoknak, akiknek ő akarja. Csinálja is. Csinálja az igén keresztül, hogy csinálja még. Embereken keresztül. Mármint a gyülekezetet építő embereken keresztül. Isten ad bizonyos embereket. Kiválaszt bizonyos embereket, akiknek különleges kiképzést ad. És a kiképzés alatt különleges ismeretre, tudásra, ismerésre tesznek szert. Nem olyan egyszerű ez a kiképzés, ez fáj. Mert aki sokra hivatott, azon Isten sokat dolgozik. Olyan egyszerű a történet. Isten ad ilyen embereket az ő népének, a gyülekezetnek. Olvastuk a felsorolást. Ezek az eszközök most. Mit csinálnak ezek az emberek? Miért ad Isten ilyen embereket? Pásztorokat, tanítókat. Miért ad ilyen embereket? Hogy foglalkozzanak a gyülekezeti tagokkal. Foglalkozzanak a gyülekezettel. Készítsék fel őket, itt azt olvasjuk, a szolgálatra. És itt megint egy szakszó van, a probléma ott van, hogy mi is használjuk ezt a szakszót, csak más értelemben, ugye. A szolgálat most nálunk az egyházban, az azt jelenti, hogy csinálok valamit a gyülekezetben. Prédikálok, az az én szolgálatom. Éneklek az énekarba. Vezetem az iraterjesztést. Ja, nálunk ezekre a tevékenységekre használjuk azt a szót, hogy szolgálat. Viszont a szónak az alapjelentése az nem más, mint a felszolgálás. Magyarul én segítek. Ott ülnek emberek az asztalnál, és abban segítek, hogy odarakom eléjük az ételt. Itt a szolgálat, amire Pál apostol gondol, az nem valami kiemelkedő dolog. Itt a szolgálat az az, hogy cselekvéssel megmutatom a szeretetemet. A pásztornak, a tanítónak, az apostolnak az a dolga, hogy a megtért embereket készítse fel, nem az énekari szolgálatra, hanem arra, hogy a mindennapi életben az Úr Jézust követve mutassák meg az Isten szeretetét. Ha ez megvan, akkor értjük az is, hogy az elsődleges szolgálati hely mindenkinek a saját családja. Ott lehet először is megmutatni a szeretetemet. Gondoskodni a szüleimről, a páromról, a gyerekeimről. Tényleg szeretni. És csak zárójelbe teszem, hogy ez még akkor se, amikor Pál apostol ír, akkor sem volt magától értetődő. A Pál apostol máshol azt írja, hogy az idősebb asszonyoknak az a dolguk, hogy a fiatal asszonyokat tanítsák arra, hogy szeressék a férjüket és a gyerekeiket. Meg el tudjátok képzelni, hogy milyen volt akkor egy gyülekezet. Amikor arra kell tanítani embereket, hogy szeressék a saját párjukat és a saját gyerekeiket. El se tudjuk már képzelni. Majd újra fogjuk látni. Mi egy posztkeresztény világban vagyunk, ugye? Mögöttünk van az a világ. Akkor, amikor még az is, aki nem járt templomba, valamit felfogott abból, amit Isten tanít. Most abban a világban megyünk, ahol egyre kevesebb ember tud egyáltalán valamit arról, amit Isten mond. És látni fogjuk, hogy talán jön az az idő, amikor embereket arra kell tanítani, hogy szeressék a párjukat. Lehet, hogy már benne vagyunk. Hogy szeressék a saját gyereküket. És talán el is kell magyarázni, hogy ez mit jelent. Szeretni egy gyereket. Amit otthon nem tudok, azt a gyülekezetben sem tudom. és ha otthon nem sikerül, kudarcot vallok, az kevésbé nagy baj, mert úgy is szeretnek engem általában a családban. Ha nem teljesen úgy sikerül, akkor majd meg tudjuk beszélni. A gyülekezetben az már megint más tészta. Isten ad bizonyos embereket. Az Úr Jézus ad bizonyos embereket. Az ő népének. Hogy felkészítsék mindannyiunkat a szeretet szolgálatra. Arra, hogy mutassuk meg a szeretetünket. A családban, a gyülekezetben, aztán a világban is. Ha otthon tudjuk, és a gyülekezetben ismerjük, akkor majd a világban ismerjük azt tenni, amit Isten, amit az Úr Jézus mondta, abból nem lesz baj. És akkor mi fog történni? Épül a Krisztus teste. Úgy írtam föl, hogy Krisztus által, Krisztus felé, és Krisztusban épül a gyülekezet. Ez ugyanaz a három dolog. Kihez tartozom? Hova megyek? Biztos-e, hogy oda eljutunk? Kihez tartozom? Istenhez és az ő népéhez. Mi a cél? Hova fogunk eljutni? A felnőtt korba, a teljességig. Elsősorban a feltámadás után, amikor Istent már úgy fogom ismerni, hogy ő ismer engem. És mi a bizonyítéka annak, hogy odaig eljutunk? Hogy Krisztus küldi az embereket, a megfelelő embereket. Hogy fogom Istent jobban megismerni? Úgy fogom jobban megismerni az Istent, ha egyre jobban ismerem a Krisztust. Ma anélkül nem megy, azt láttuk. Hogyan fogom egyre jobban ismerni a Krisztust? Ha egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válok. Mert akkor fogom megtapasztalni. Tehát nem kívülről szemlélem a Krisztust, hanem követem őt, benne vagyok. A Szentlélek munkája, hogy azt akarjam. A Szentlélek, ha kell, szépen segít is, hogy a megfelelő irányba menjek. Attól még mindig nekem kell mennem. Mert jöhetnek a kérdések, a félelmek, lehet, hogy elhagy a bölcsesség, vagy a bátorság, de akkor fogom Krisztust jobban megismerni, ha őt követem. Mert ha őt követem, akkor egyre inkább fogok Krisztushoz hasonlítani. Ha egyre inkább fogok Krisztushoz hasonlítani, jobban fogom megérteni az evangéliumokat. Ha jobban fogom megérteni a Krisztust, jobban fogom megismerni az Istent. Ez a gyakorlati sík, vagy a gyakorlati sín. Mind a kettő kell. Kell az egzisztenciális sín. Isten hívott engem. Ő választott engem, nem én őt. Ő készíti elő a végcélt. Ő biztosítja azt, hogy odaig el is fogunk jutni. Ugye? Ez adja a biztonságot. Ha az nincs, akkor nincs mire építeni. De ez van. Akkor az alap van. Akkor lehet ráhúzni a házat. Mi a ház? Isten népéhez tartozunk. Vannak itt a gyülekezetben emberek, akik segítenek nekünk abban, hogy egyre jobban tanuljuk meg, hogyan kell a krisztusi szeretetet megélni. És ahogy ez történik, elsősorban úgy a családban, a gyülekezetben, aztán már lesz bátorságom ugyanazt csinálni a világban, amikor ez megtörténik, akkor a mindennapi életben, teljesen a gyakorlatban megismerem az Istent, hogy tényleg olyan, amilyenek mondja magát. Tényleg azt áldja meg, amiről azt mondja, hogy jó lesz. Tényleg baj lesz abból, ha nem azt teszem, amit ő mond, bár nem is gondoltam volna, hogy a világ úgy működik, hogy ő mondja, és nem úgy, hogy én gondolom. Ha jobban megismerem az Istent, jobban fogom elismerni, mint Istent. Ő még inkább az Istenem lesz. Én még inkább az ő gyermeke leszek. Akkor még jobban fogom őt megismerni. Akkor még jobban épül a kapcsolat. Ez az élő hit. Épülni a hitben nem más, mint megismerni Istent, és megismerni Istent nem más, mint a gyakorlatban megmutatni, hogy én őt követem. Mert ő hívott el, ő biztosítja az életemet, ő a pajzsom, és ő biztosít nekem egy örök helyet, ahol az leszek majd, aki tényleg vagyok. Amen. Egy rövid fohászra hagyjuk még a fejünket. Köszönjük, Urunk, az útmutatást és a figyelmeztetést, de ismerjük egymást, vagy ismerjük magunkat. Ezért kérjük, Urunk, Te adj elhatározást a szívünkben, hogy tényleg ezt tegyük meg. És adj bátorságot, hogy tényleg otthon kezdjük el, hogy ne először a világot akarjuk megjavítani, hogy jobb legyen a világ nekünk, hanem otthon kezdjük el. Kezdjük mindazokat a dolgokat rendbe hozni, amik elromoltak. Kezdjük azokat szeretni, akik a legközelebbek vannak hozzánk. És utána, amikor ott már sikerül, akkor mutasd meg nekünk, hogy hogyan tudjuk ezeket a tapasztalatokat a gyülekezetben is, meg majd a világban is hasznosítani. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy Te ebben segíteni akarsz nekünk a Szentlélek által, és azok által, az emberek által, akiket elhívtál és elküldtél. Kérjük, segíts nekünk abban, hogy felismerjük ezeket az embereket, és elismerjük az ő tekintélyüket, és elfogadjuk az ő segítségüket, mert ők tőled jönnek, és bennünket is felét akarnak segíteni. Köszönjük, Urunk, hogy nem nehéz, amit kérsz, amennyiben állandóan visszacsatoljuk hozzád azt, hogy vagyunk, hogy mit tapasztalunk, és nyitottak vagyunk arra, hogy Te erre mit mondasz. És Uram, kérünk bocsánatot mindazokért, a helyzetekért, amikor kiáltottunk segítségért, és már készen álltál arra, hogy mondjál valamit, de mi nem figyeltünk oda. Nem voltunk kíváncsiak a válaszodra. Csak el akartuk mondani, hogy Te javítsd meg. Nem akartuk azt hallani, hogy abban nekünk mi a szerepünk. De tudjuk nagyon jól, Urunk, hogy Te bennünket is azzal nevelsz, hogy bevonsz bennünket a Te munkádba. Ezért nem mondhatunk mást, Urunk, csak annyit. Szólj hozzánk, mert szolgáid hallják a Te szódat. Amen.